Jézusom, köszönöm, amit adtál nekünk. Hálát adok neked mindazért, amit tettél velünk az eltelt 3 nap alatt. Kérlek téged, hogy amikor most ki kell maga útjára tér, vezess bennünket továbbra is szent lelkeddel. Amen. Kedves testvérek, a Szentmise homiliájában elfelejtettem valamit mondani, ami pedig eszembe volt, hogy azt is kell, hogy a hétköznapi ima életünkhöz, most ide markolva mindazt, amit eddig mondtunk, szervesen hozzátartozik a szabadító ima is. Tehát az nem egy extra alkalom, amikor leülünk, és most mit csinálunk. De ez nem egy ilyen, hanem az ott van. Ahol te vagy, ott túlerő van a gonosszal szemben. Élj vele, hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon és skorpiókon járjatok, és minden ellenséges erőn úrrá legyetek. Ezzel a hatalommal élsz. Amikor észreveszed, hogy a gonosz lélek beférkőzött a családi életedbe, munkahelyed életébe, a fizikai történésekbe, akkor egyszerűen, tehát a baleset lelkét, a rombolás, a destrukció lelkét, a zűrzavar lelkét könnyed imával el lehet hárítani. Ez mindennapos. Megyek a Királyi Pál utcán. Akkor még nem laktam a belvárosban, de már a belvárosban gyóntattam, de gyóntatni mentem délután a belvárosi Ferences templomba. És ahogy megyek, beláll a derekamba a fájás. Ez a történet benne van, gondolom, a kerubban. Beláll a vagy legalábbis hát benne van a naplomba, a zseppagodába. Lelőttek. Én hallottam Hexenschussról. Tudom, hogy mi az, becsípődött egy ideg, vagy nem tudom, hogy micsoda, és olyankor az emberek így meggörbülve járnak, és nem tudnak rendesen mozogni. Emlékszem egy plébánost, a Lajos Mizsei plébánost, nem a mostanit, hanem az asztalos atyát, azt találtuk egyszer ilyen állapotban, így meg volt görbülve, és mondta a káplányainak, hogy csináljátok, most nekem nem veszitek hasznomat. Na szóval ez nem egy jó állapot, de hát ez mindig másnak volt, és ezt így egész jól el tudtam viselni, de most úgy éreztem, hogy most nekem lesz. Vagy csak úgy, ahogy lépkedtem, egyszer csak nyek, elkezdett fájni. És mondtam, hogy hát nem, ezt nem tűrjük el. Ugye, és akkor megmondtam a léleknek, már akármilyen lélek, nem mondtam neki, hogy Hexenschuss lelke, csak hogy távozgolosz lélek. Ja, és ezt mondtam neki néhányszor, erélyesen Jézus nevében távozzék, és kiállt a fájás a derekamból. Hát nem fogok én itten fél napig mozdíthatatlanul tengődni, ugye nem is engedhetem meg magamnak. Tehát szó sincsen róla, nem adjuk föl a harcot, távozgolosz. És eltávozott. Na hát, örülök, megyek tovább a templom felé, Királyi Pál utca, és aztán Kecskeméti utca, vagy hogy visszajön a fájás. Újból fájni kezd a derekam. Ja, és hát dicsőítettem Jézust, ugye, hálát adtam a szabadulásért, és dicsőítettem Jézust. De miközben dicsőítem, beláll a fájás. Na most én azt hiszem, hogy helyesen viselkedtem, nem önmagamat akarom jó példának feltüntetni, de azt hiszem, hogy helyesen viselkedtem, ahelyett, hogy megijedtem volna, folytattam a dicsőítést, nem vettem komolyan a fájdalmat, ami visszajött. Folytattam a dicsőítést, és Időnként mordultam egyet még a gonosz felé, hogy elmégyem, de azonnal nem, nincs itten habozás meg késlekedés. De miközben mordultam, főképpen dicsőítettem. És ahogy ez folyamatban volt, a dicsőíteim a közben szépen megint elmúlt a fájás. Nem lett hexensúszom, hogyha máig se próbáltam ki, hogy milyen az. Na most erre azt mondhatja valaki, hogy de kérem, hát ez egy idegbecsípődés, ez nem démoni befolyás. Közvetlenül nem. Ez való igaz. Tehát fizikai jelenség. Fizikai oka van. De ahogy az elején részletesen is talán elvontam, talán nem is mindenki tudta követni, előadtam, hogy a fizikai jelenségek eszmei oldala az az angyalokban van. Tehát jelen esetben egy destruktív angyal, egy angyal, amelyik az én idegemet becsípetni akarta, az avatkozott itten a derekamba, és közvetve tőle származott. Közvetlenül nem. Tehát ez nem démoni befolyás, nem behatolás, stb. Stb. Közvetve. De én valahogy ösztönösen itt fogtam meg. Mert ugye, hogyha betegségről van szó, hát Uram, gyógyíts meg, érítsd meg, stb. Az ember kéri, és akkor úgy szeliden bánik a betegsége. Na most itt az, amit az elején is mondtam, hogy válasz a kígyónak, hogy nem állunk neki alkudozni, nem iszunk meg vele egy pohár sört, nem simogatjuk meg a buksiját, nem adunk neki elégtételül három miatyánkot és három üdvözlégyet, hanem mas. Le kell söpörni. Na hát lesöpörtem, és teljes sikerrel jár. Azóta néha volt, hogy próbált újra kezdődni, de nem, hogy mondjam, nem veszem már komolyat. De tapasztalatom van arról, hogy legyőzhető. Tehát itt egy nagyon fontos dologról van szó, arról, hogy megértsük, hogy a hétköznapi élet negatív történései mögött valahol, ha másodlagosan is, de ott van a gonosz lélek. Szent Pál írja a korintusiaknak írja. Valakiknek írja. Szent Pálra valakikhez szóló levelében írja, hogy na, többször el akartam menni hozzátok, de a sátán mindig megakadályozott benne. Hát ugye a körülmények akadályozták meg, a körülmények alakultak úgy, hogy nem tudott elutazni, de ő minden további nélkül azt mondja, hogy a sátán. Az elsődleges ok nem a sátán volt. A másodleges ok, másodlagos ok, ugye a körülmények intézője a gonosz lélek. Tehát ez teljesen biblikus gondolkodás, amikor én a sátán, mint másodlagos okot beszámítom. És úgy küzdök vele, tehát szellemi szinten küzdök meg egy fizikai jelenséggel. És ez a hétköznapi életben rendkívül fontos. Hogy ha én egyszer Istennel vagyok, a mi hazánk a mennyben van, és ezt érem el a jó reggeli imával, hogy a napom Istenben kezdődik és folyik, az én Istenben folyó napomban nem megyek vissza oda, hogy nyavajogjak, hogy ezt a hexensuszt most mit kell csinálni. Nem megyek le erre a szintre, hanem intézem a dolgot a maga szellemi szintjét. És ezzel nem azt akarom mondani, hogy nem kell orvosságot bevenni, nem kell orvoshoz fordulni, hogyha probléma van, hanem csak azt, hogy a dolog szellemi szintje az elsődleges, és nekem ott kell kezelnem a saját életemet. Ez vonatkozik a hétköznapi életre, a gyermeknevelésre és mindenre. Ennyit még a homiliához, most pedig elkezdem az előadást. Az előadás pedig azzal kezdődik, hogy mindazt, amit mi itt átvettünk az előadásokon, azt hiszem látjátok, hogy érzitek, hogy nem a valóság legfőbb dimenziójának tekintjük, szellemi dimenzió az elsődleges, de abban Isten az elsődleges. Nem az angyalok, még kevésbé a bukott angyalok. Tehát nehogy valakiben az a kép alakuljon ki, hogy a jó keresztény az, aki állandóan a démonokkal foglalkozik. Vettétek észre, hogy tegnap este már szinte nem is foglalkoztunk a démonokkal. Volt egy általános szabadító ima, és utána nem tértünk ki rájuk többet. Az az Isten dicsőítés, az Istenben való öröm, ami folyt, miután a Szentlélek kiárat ránk, ez volt a tartalma az ima összejövetelnek. És mindig ez kell, hogy a tartalma legyen az életünknek, a ránk kiárat Szentlélek erejében való cselekvés, benne való örvendezés, az Isten iránti szeretet és a testvéri szeretet. Tegnap az is nagyon jó volt, hogy én magamban is éreztem leépülni nehezteléseket, feszültségeket, amik úgy önkéntelenül ott vannak az emberben, de a Szentlélek ezeket föloldja. Tegnap egy ilyen nagy föloldás volt, Judit majdnem el is röpült, úgy kellett visszarángatni, hogy ne röpüljön. Mi ez tegnap előtt volt?
Tegnap.
Szóval amikor az ember ilyen könnyű lesz és boldog, ez ilyenkor nem az ördöggel foglalkozik, és ez így van jó. És ezt egyébként nagyon utálja a gonosz, és az a erőteljes szabadító ima, amit én végeztem a sátának való ellentmondás után, az lényegesen hozzájárult ahhoz, hogy olyan könnyűvé váljunk. Ugye akkor nem a gonosszal foglalkozunk, azt elkergettük, vagy tapostuk, ugye volt, akik taposták, én azért nem tudnék rálépni egy állatra. Néha sikerül, akkor is, ha az ember nem akarja, de mindig irtózom tőle. Na mindegy, hát szóval tapostuk egy kicsit a kígyót. Ez, nem tudom, ez olyan brutális jelenet volt. Be a föld alatti lyukba. Én így összejött egy ilyen állati roncsot, tekereg az. Na mindegy, de szóval hát értettük, meg tudtuk, hogy miről van szó. Ugye, tehát, hogy valóban taposni kell annyiban, amennyiben ugye világosan mondom, hogy nem szabad alkudozni vele, vagy kompromisszumokat kötni vele. Viszont másfelől nem szabad taposni olyan értelemben, hogy ezt nem gyűlölettel csináljuk, nem kéjjel kínozzuk, hanem egyszerűen csak elhatároljuk magunkat tőle. Tehát a keresztény életnek nem az a lényege, hogy démonokat űzünk. De hozzá tartozik a lényeghez ez is, harmadik, negyedik, ötödik helyen, de nem az első helyen. Na most, előjött tegnap a káromkodás. És nagyon örülök, hogy nem én hoztam elő, mert nekem ez vessző paripám, hogy a magyar népnek ez egy olyan démoni befolyásoltsága, ami rendkívül makacs és feltétlenül démoni. Nem magától értődő. Nem is minden nép szitkozódik így Istent káromolva. Legfeljebb átkozódnak. God damn, ugye, Isten átkozza, kárhoztassa. De az átkozódás még mindig nem olyan szörnyű, mint a káromkodás. Amikor az Istent gyalázzuk, és ráadásul trágár módon. Ugye ez, nem azt mondom, hogy csak a magyarnál fordul elő, olvastam én már angolul is olyat, ami kifejezetten trágár káromlása volt Istennek, de az nagyon ritkán fordul elő, tehát nem jellemző. Valószínű, hogy ugye nem is angol volt, hanem amerikai, és hát ott mindenféle náció van. A magyarra azonban jellemző. Nemeshegyi mondta azt, hogy a japánok, mikor katekizmusban tanulták a keresztény hitet megtérésükhöz, megkeresztelésükhöz, eljutottak oda, hogy nem szabad káromkodni. teljesen el voltak küldve, hát kinek jutna eszébe? A pogányok nem gyalázzák saját isteneiket, legfeljebb a másik nép is istenét. De a keresztény isten és a zsidó, ugye, aki egy és ugyanaz, az kiváltja az ellentmondást és a gyűlöletet, mert totális igénye van az emberre. Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből. Ez kiváltja az ellenállást. Én a magyar káromkodást sokat gondolkoztam, hogy történetileg honnan eredhetett. Én Géza és Szent István idejéből eredeztetem, vagyis amikor fölvettük a kereszténységet. Ugye az nem történt ellenállás nélkül. Az első pogány lázadások is ugye Szent István halála után következtek be. A fölvett kereszténység ellen lázadni kezdett a magyarság. És szitta azoknak az istenét, akiknek a vallását a magyarság fölvette. Tehát akkor kezdték el valakinek az istenét szidni, és hát ez a trágár kifejezések már emberi fantáziából jöttek. Tehát én úgy gondolom, hogy a kereszténység felvételétől van a magyar káromkodás. És kialakult egy olyan szubkultúra, nem mondom, hogy mindenkinek ilyen a kultúrája, de egy olyan szubkultúra alakult ki, amelyikben a gyerekek hallják a szüleiket káromkodni, hogyha nem a szüleiket, hallják a felnőtteket káromkodni, és azért, még ha tudatosan nem is mondanák, ott van a tudattalanjukban a káromló szöveg. És amikor indulatba jönnek és elveszítik a kontrolljukat, akkor kimondja, hogy csak akkor káromkodom, hogyha mérges vagyok. Én is szoktam mérges lenni, de nem káromkodom. Csak hogy én gyerekkoromban soha nem hallottam a szüleimet káromkodni. Én ilyet csak az iskolában hallottam először. Nem került be abba a mély rétegbe, ami a kisgyerekkorban ültetődik el az emberbe, nem került be az Isten káromlás. Nem is szoktam rá az iskolában se. De ő benne ott van, és abból a mély rétegből kell kiírtani, azt szoktam mondani, hogy sok dicsőítő imát imádkozzanak, mert ez egy szellemi harc. A káromkodás a gonosztól van, az a gonosznak egy támaszpontja benne, démoni befolyásoltság, behatolás a beszédcentrumában, az agy beszédcentrumában, ott vannak ezek a Isten káromló formulák, és azok előjöhetnek, ugye, hogyha elveszíti a kontrollt a beszéde fölött. Tehát oda kell behatolni a tudattalamba az Isten dicsőítő formuláknak, amik elűzik abból a gonoszt. Na most, testvérek, a magyar káromkodással kapcsolatban egy pár szót szeretnék szólni a területi szellemekről. A népeknek vannak angyalaik. Dániel könyvben Gábriel angyal jelenik meg Dániel prófétának, és mondja, hogy közeledik Jáván fejedelme, vagyis a görögök angyala. És hogy senki más nem volt segítségemre, csak a ti népetek fejedelme, Mihály. Tehát Mihály a zsidók angyala. És azt mondjuk az egyház angyala, ugye az egyház Izrael. Tehát a népeknek van angyaluk. De ez nem csak a népekre áll, hanem a területekre és az országokra. Vannak ilyen megfigyelések. Egy protestáns prédikátor Afrikában prédikálni akar egy faluban. És mondja, hogy az a domb jó lesz, hogy beszéljek onnan. Szóval, de hát az a szellemeké, az a szellemek dombja, az a varázslóké. Szóval, mindegy, Isten akárhonnan tud szólni. Fölmegy a dombra, beszélni akar, és nem jön a szájára szó. Folytogatja valami sötétség. Szóval, nincs a faluban olyan terület, ami istené? És akkor mutatnak neki egy olyan helyet, ahol valamikor egy keresztény kápolna át, most már csak az alaprajza van meg, de oda bemegy, a benszülöttek is tolonganak oda, hogy belül legyenek a kápolna alapterületén, mert az a terület istené, és hogy gyönyörűen megy a prédikáció. Szóval az, hogy egy területen jelen van a sötétség hatalmai, az nem üres szó. És ez igenis a közigazgatási területekre is vonatkozik. Egy nagyon érdekes tapasztalat, kicsit vicces és hát jellegzetesen protestáns szabadegyházas, de ugye ilyen traktátusokat osztogatnak, ilyen szórólapokat osztogatnak a valamelyik dél-amerikai városban. De ez egy olyan város, hogy két ország határán terül el, ha jól emlékszem, Uruguay és Brazília, de nem vagyok ebben teljesen biztos, de úgy, hogy a főutca a határ. Tehát a főutca egyik oldala az Brazília, másik oldala az Uruguay. Na és azt teszik észre egyre inkább, hogy az emberek az egyik oldalon vonakodnak elvenni a traktátust, a másik oldalon szívesen elveszik. Sőt, még azt is, hogy ugyanaz az ember átmegy az utca másik oldalára, és a másik oldalon elveszi azt a traktátust, amit az egyik oldalon visszautasított. És a magyarázat az, hogy ez két különböző ország. Területileg nagyon közel van, de közigazgatásilag két különböző ország, és a démonok, amelyek az egyik országban uralkodnak, a hatalmuk véget ér a közigazgatási határon. Mondom, hogy ez olyan jellegzetes szabadegyházas történet, és az angyalokkal kapcsolatos tapasztalatok, ahogy már idéztem Amortatyát, az különböző embereknél különbözőek, tehát én nem tudom, hogy mennyire reprodukálható ez a tapasztalat, de ha csak egyszer volt is, akkor is ez egy érvényes tapasztalat, hogy a területek számítanak, az ország határok is számítanak. Most ebben ne keverjük bele aztán Trianont, hogy mi számít Magyarországnak, és mi nem, mert különböző szempontok vannak. De tény, hogy ilyesmi van. Most Erzsi nővérrel mi egy időben, de már jó pár éve ennek, próbáltuk nyomozni. Ő is erősen intuitív, és így képeket lát. Én nem annyira képeket, de intuíciókat én is kapok. És a Margit-szigeti romoknál, kolostor romoknál így imádkoztunk, hogy a magyar múltat vajon milyen területi szellemek határozzák meg. És hát aztán érdekes dolgokat fogalmaztunk meg, amiket nem kell elhinni. Ez nem kinyilatkoztatás. Lehet, hogy igaz, az is lehet, hogy nem igaz. Én mindenesetre munkahipotézisként használom őket. És pedig az, hogy van itt egy igen nagy és igen gonosz démon, úgy neveztük kezdetben, hogy a nagy szürke. Később adtam neki nevet is, Salachma. Egy nagyon ronda és gonosz démon, de ez itt volt már a magyarok bejövetele előtt a Kárpát-medencében. Tehát ez területi, nem a magyar néphez tartozik, hanem a Kárpát-medencéhez. És ez felelős az emberáldozatokért. Valamikor itt a Kárpát-medencében emberáldozatokat mutattak be, nem a magyarok, jóval előbb. A Budapest története kiállításon láttuk, hogy a sávdíszes kerámia kultúrájában, a történelem előtti időkből származó ásítások, amikor még nem voltak ugye írott emlékek, tehát nincs nyelv, nem tudjuk, hogy milyen nép volt az, csak az, hogy milyen kultúra. Tehát ugye a kerámia edényeik, amiknek a töredékei megmaradtak, azok sávdíszesek. Erről nevezték el, hogy a sávdíszes kerámia kultúrája. Abból az időből láttunk egy olyan edényt kiállítva, amelyik a emberáldozatokra szolgált. Ez volt ráírva, tehát a tudósok ezt írták rá. Tehát ősidőktől fogva itt mutattak be ember áldozatokat, nyilvánvalóan hamis isteneknek. Na és az a démon, amelyik a hamis istenek imádását és az ember áldozatokat ösztönözte, Az a démon, ez a Salahma. Ez természetesen gyűlöli az igazi. Nos, később, amikor a kelták voltak a Dunántúlon, ugye ott is volt emberáldozat. Hát ezek a gyér adataink, nem vagyunk történészek, ugye ezt nem tudjuk áttekinteni, de ez a két pont fix. Történelmi előtti időkben a sábdíszes kerámia kultúrája és a történelmi időkben a kelták. A rómaiak ugye nem, azt tudjuk, hogy ők nem áldoztak embert. A púnok áldoztak, a rómaiak nem. Azért írta Chesterton azt, hogy az istenek és a démonok háborúja, pún háborúra. A rómaiak nem áldoztak isteneiknek ember, de a púnok áldoztak. Nyíltabban ördögi. Hát egyébként minden bárványimádás ördögi. De, szóval a hamis istenek imádását és a nekik bemutatott emberáldozatot megalapozó démon, az természetesen gyűlölte a keresztények istenét. És azért az istenkáromlás mögött ezt a démont sejtjük, ez egy nagyon mélyen ide gyökerezett démon, nem könnyű eltávolítani, ez van a magyar istenkáromlás mögött. A magyar nem volt istenkáromló nép, mikor bejött a Kárpát-medencébe, itt vált istenkáromló néppé, és ez a démon van mögötte. Ezt mondom nem bizonyossággal, hanem mint munkahipotézist. Ilyenfajta kinyilatkoztatásokban, hogy ilyen démon, meg olyan démon, meg olyan angyal, ezekben nem hiszek, nem hiszem, hogy Isten a kíváncsiságunkat csiklandozza. Ez emberi fantáziával egy imádság közben nyert indítás, így van kidolgozva. Más érdekes démonokat is detektáltunk, ugye, egy másik gyilkos démon, amelyik a magyarokkal együtt jött be, azt úgy neveztük el, hogy a nagy fekete, mert embert öltek a magyarok, ugye, Kárpát-medencébe való bevonulás előtt is. Aztán a Rúfusz, a lázadás lelke, tipikus magyar démon, ezt is hoztuk Vereszke híres útján. A magyar az mindig rebellis náció volt, nem ismer maga fölött tekintélyt, parancsuralmat. Az egyházban is, a magyar mentalitásban, még a papi mentalitásban is tetten érhető a Rúfusz. Aztán nem is emlékszem már mindegyikre, és nem is szoktunk különösebben foglalkozni velük, de ez a Salahma, ez megfeküdte a gyomromat. És azt gondolom, hogy itt valami nagyon-nagyon mély szabadító imára volna szükség, hogy a magyar nép a káromkodás terhétől megszabaduljon, mert ez egy átok a magyar népen. Prohászka írta az első világháború alatt, hogy ez a káromkodó nép nem győzhet. A magyar nem győzhet, ez a káromkodó nép megadja az árát, akármit csinál. És hát nézzétek meg a történelmünket. Jó, hogy az 56-os felkelés dicsőséges volt, de ettől függetlenül azt leverték. És sorra a magyar nem győzhet. Na, nem akarok én háborúkat nyerni, nem erről van szó, csak az, hogy tényleg van rajtunk egy átok a káromkodás miatt. És ezt el akarjuk távolítani, akkor ott kell kezdeni az alapozásnál. És ide tartozik az abortusz. Mert mondtam, emberáldozatokat mutattak be a hamis istenségeknek. Ma az emberáldozat az abortusz. Benne vagyunk. Tehát ugyanaz a lélek, amelyik az igaz Istent káromolja, hamis istenek tiszteletére emberáldozatot mutat be. Itt valami olyanra van szükség, ami, ahogy már korábban mondtam, az ember szívéig ér, és az ember szívét döfi át. Ez nem egyszerűen csak egy ima szándék. De mindesetre egy igen mély dicsőítő imának kell lenni a szabadulás mögött. És a mi közösségünk hivatása ebben az igen mély dicsőítő imában áll. Mondtam az elején, leírtam, hogy mit jelent a szenvedélyes Isten imádás, a szenvedélyes Isten dicsőítés, a kadós üvöltések a zsidó ének közben. Ata kadós Adirán, azt hiszem ez volt a neve ennek az éneknek. Ez egy könnyű zenei ének volt, de benne az a kadós kiáltás, az nem volt könnyű, az a, mintha a föld morajlana, annyira mély valami volt, a szeráfokat láttam a templomban, a Izajas könyvében. Tehát erre a mélységesen mély imádásra van szükség, hogy ez oda kerüljön a magyar talajba, a magyar nép szívébe. És ez természetesen átdöfött szívet, vért kíván, ez nem gyerekjáték, ez Jézus Krisztus keresztáldozatának és föltámadásának a közöttünk való mély megjelenése. A Szentmise ilyen szempontból rettentően fontos, a Szentmise óriási fegyver a káromlás ellen, ennek a démonnak az uralma ellen, nincs zavartalan uralma fölöttünk, annak ellenére, hogy van uralma, ez az uralom meg van zavarva és meg van gyöngítve, nekünk az a feladatunk, hogy tovább gyöngítsük és igyekezzünk megdönteni. Ezzel pedig be is fejeztem, testvérek.
Bocsánat, atya, hogy szabad mondanom valamit, ami nagyon érdekes lehet a káromkodással kapcsolatban. Egy információ, hihetetlen, de az egyik legalapvetőbb mai magyar gyerekkönyvben, amelyiket szinte minden gyerek manapság elolvas, Lázár Ervin írta, olyan szintű könyv, mint a Kisherceg, tehát felnőtteknek is való. Egy fejezet a káromkodás ellen van, olyan szellemesen, olyan bölcsen, gyerekkönyvben, ami a mai gyerekeknek...
Melyik könyv ez?
Lázár Ervin.
Lázár Ervin, tudom.
Persián és Dideki.
Ja,
nyelvileg is csodás a könyv.
Azt olvasom.
És egy fejezet a káromkodást teszi oly zseniálisan helyre, hála a jó Istennek, manapság a magyar gyerekek nagy része talán olvassa.
De most mi a fűztán fütyülő rézangyalokra gondolsz?
Valamilyen szinten, atya, tudom, hogy ez nem arra az, amire gondol, de valahol kapnak, mert sehol ilyen közvetlen megfogható módon nem találkoznak vele.
Hát én megmondom őszintén, hogy én nem olyan túlzottan szeretem ezeket a fűztán fütyülő rézangyalokat.
De az, hogy bajt okozhat a káromkodás, ezt nem mondja ki.
Minden fa tele volt rézangyallal, és azok mind fütyültek.
Mert a káromkodás hatóerő, erről beszél a gyerekkönyv. Én nagyon örültem, hogy ezt valahol leírva látom.
A Persián és Dideki gyerekkönyv. Tudom, a Lázár Ervin, nem emlékszem, tehát így akkor ez így egyértelmű, hogy ez a káromkodások
ellen.
Én nem találtam ezt egyáltalán egyértelmű. Engem meglep, hogy a Kati ezt mondja.
Nem tudom, hogy a durvább káromkodás helyett mondjon az ember valami olyat, ami nem kifejezetten.
És ezt mondja ki, hogy a enyhén se jó. Ez a lényeg.
Na, elolvasjuk is.
Tehát, atya, nem az a jó, hogy vicceset mondok, vagy enyhébet, hanem itt mondja nekünk a Laci, hogy az enyhén se jó.
Persze, ezt tudjuk, nem mondhatsz
helyet, de ez gyerekeknek mesekönyvben.
Na jó, de ha az enyhébb káromkodást beleírom a könyvbe, hát abból nem azt fogja a gyerek megtanulni, nem szabad mondani.
Én úgy éreztem, hogy azt tanulja meg, hogy hat a szó.
Ez jó, csak szeretném ezt más szövegen tanulnám meg. Én azt mondanám, hogy Isten dicsőítéseket mondjunk, és minél többet.
Bocsánat, atya, én meg azt szeretném mondani, hogy jártam egy ilyen népi játszavászvezetői tanfolyamra, ahol népi hirdelem világot is oktatnak, tehát még kis magyar démonológiát kap a hallgató. És jó kis erdélyi mondókákat tanítanak, amik ezek az ölbe ültetős ölbéli játékok és mondókák, és ezzel felhívtam a figyelmét az oktatónak, hogy ezek komoly átkok. Ilyen, hogy vigyen el az ülő, tehát hogy vigyen el a héja, ilyeneket mondanak a gyereknek. Tehát elvébe ez meg most nagy divatja van ennek a szellemi, nem tudom, meg népies ilyen oszorkányság, stb. És ez mint csemegét oktatják, hogy ilyeneket
folklor.
Hát az én kis félindián barátom, barátnőm, hogy hívják ezt az országot, Surinámban, azt mondja, hogy náluk kultiválják azt, hogy mostan ugye a saját nemzeti ősi kultúra, és minden ilyen sámánisztikus babonát előszednek, és az a saját nemzeti kultúrájuk, ő meg nem hajlandó ebben részt venni, mert ő keresztény.
Azért ez olyan érdekes volt, én épp azt használtam, akkor határoztam el, hogy ha hazamegyek, az erdélyi Susántának, amit előásott idős asszonyok szájában lesz a hegyet, lehet, hogy azokban talán van, mintha úgy derengene, hogy van olyan is, ami tulajdonképpen egy gonosz kergetés, mert nagyon hosszasan mondja Szűz Mária szépségét. És én sosem értettem, hogy amikor el kell küldeni a sűt, akkor miért beszél a paradicsom gyönyörűségéről. Valahol a népben talán benn van, csak éppen rosszat szedik ki. Tehát tudatlanok szedik ki, az átkot szedik ki.
Hát én abban elég sok babonát találtam.
Igen, meg a népdalok, azok is tele vannak.
Szóval a keresztény imádságok is, mikor alászálltak így a nép közé, akkor a sok babonás jelenben szerint. Sőt, azt hiszem, hogy nem is sikerült teljesen kiirtani a pogány korszak óta. Csak legfeljebb adtak neki egy keresztény fogalmazást. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.